Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Na, Márai Sándorról fogunk megemlékezni, mert hogy 30 évvel ezelőtt, most már kicsit több, mert most nem tudom, de hogyha jól emlék, akkor február 21-én vetett véget az életének 1989-ben. Hát egy elég nehéz 4-5 évet követően, amikor gyakorlatilag mindenki eltávozott mellőle, és teljesen magára maradt. Úgyhogy az ő emléket elevenítjük fel Katona Csaba történet segítségével. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! Hát, amit elmondtál, az teljességgel megállja a helyét, ugye, hogy egy Márai Sándor élete utolsó néhány éve az családi tragédiákkal volt terhelt. De tulajdonképpen, ha végigtekintünk az ő hosszú életén, hiszen 1900. április 11-én született, tehát ha úgy tettük a költészet napján, bár amikor ő megszületett, akkor ugye még nem volt költészet napja, de végre még József Attila se született meg, aki miatt aztán a költészet napja lett. 1989. február 21-ig élt, így ahogy említettétek. Tehát azért ez 9 évtized, akárhogy is nézzük. És nem akármilyen 9 évtized, gyakorlatilag végigélt a 20. századot annak minden szépségével és rettenetével együtt. És egy rendkívül éles elme, egy gondolkodó figura, egy karakteres ember, akit tudom mondani szokták, lehet szeretni, lehet nem szeretni, lehet a műveit kedvelni, vagy nem kedvelni, és semlegesnek maradni vele szemben nagyon nehéz, mert nagyon élesen és nagyon határozottan vélemény nyilvánított mindenről. És nagy valószínűséggel azt merem mondani, hogy az írói sikereinek is ez volt az egyik titka, az egyébként nagyon jó stílusa mellett, hogy nagyon határozottan tudott állást foglalni. Tehát nem igazán udvarjaskodott, ha volt szó, hogy véleményt kell nyilvánítani, hogy finom legyek. Hát ki volt ő? Hát az én rövid időt összefoglalni az életét, azt
szép kihívás.
De próbáljuk meg a lényeget, tehát egy kassai család, ez szerintem nagyon-nagyon ismert vele kapcsolatban. Tehát, hogy a Kassa, hogy ő kír, ugye a régi magyar felföld, felső Magyarország egyik legpolgárosultabb városa, és hát nem illetően szokták mondani, hogy Márai a polgárság írója, a hanyatló polgársági, az eltűnőben levő régi polgársági. Kritikus is ezzel a polgársággal szemben, de ez a polgárság ennek az értékrendjűz mégiscsak csapdába ejt és vágyakozik rá. És ugye ez a vágy az emigrációba, ez csak fokozódik. Egyébként az eredeti neve Grossmit Sándor Károly Henrik volt, tehát egy régi ottani német családról beszélünk. Ritkán szokott szóba jönni egyébként, hogy maga a család az mit kell róluk tudni. Itt azért nagyon fontos volna megemlíteni, hogy ugye cipszerek, tehát ugye az ottani németség, és én az édesapjára azért felhívnám a figyelmet, Grossmit Gézára, ő királyi körjelző volt, de ráadásul még szenátor is volt a régi Csehszlovákiában a két háború közöttiben, az Országos Magyar Keresztény Szocialista Párt színeiben, és egy komoly köztiszteletnek örvendő figura. Tehát az édesapa mögött is komoly életmű van, ezzel együtt ha a nevét ismeri is valaki, ez nagyon ritkán kapcsolják össze Máraival, hiszen ugye megváltozott a vezetéknév.
Igen.
Ez már önmagában elválasztja őket így egymástól, viszont ez a család egy nagyon komoly polgári értékrendet adott át a gyermeknek. Na most ez volt az a polgári értékrend, amit hogy említettem, ő kritikával is illetett. Tehát például az egy polgár vallomásaiban, ami az egyik legismertebb munkája, amikor írja, hogy hát évente egyszer madarak és fák napján elmegyünk szeretni a természetet, aztán 364 napra még kapcsoljuk ezt a dolgot, mert ezzel úgy megvan. Tehát megvannak ezek a formulák, megvannak ezek a rítusok, de érti ennek a problémáit, vagy például, ami szerintem az egyik legjellemzőbb története, hogy leírja, hogy például a század előn, az ő gyerekkorában minden magára, valamint a nagypolgári családnak van már modern fürdőszobája, de nem használják. Nem használják, mert idegen számukra a használata, az csak hozzátartozik a nagypolgársághoz, és Dézsában fürödnek alapvetően, de amikor vendégek jönnek, megmutatják, hogy itt a fürdőszoba.
Az igen.
És ugye érezzük ennek a kettősségét, hogy a következő nemzedék már természetes, hogy használja. Mert ebben ő föl. Na most ezek ilyen nagyon finom dolgok voltak az ő polgárságot illető kritikájából, de hát mondjuk úgy, hogy nem könnyű élet van mögötte már a tinédzser korában sem. Közelben van ugye Jászói premontrei prépostság, na ide jár gimnáziumba, Kassa mellé, már ameddig jár, mert az a helyzet, hogy onnan aztán kiteszik őt, konkrétan még pontosan elszökik hazúra. Hát voltak ott mindenféle problémái neki, tehát bohém módon öltözött, publikálni akart, ezt ugye a szigorú egyháziskola nem igazán tűrt el, aztán Budára került, a katolikus gimnáziumba, aztán végül Eperjesre került az ottani katolikus gimnáziumba. Tehát világosan kiderült, hogy ez a rendkívül mozgékony, éleseszű, kritikus fiú nem könnyen végezte el a tanulmányait. Hasonló volt a helyzet az egyetemi dolgaival is, ugye Budapestre járt egyetemre, jogi karra. Hát aztán közben jött egy olyan világtörténet, olyan, hát nem is világtörténeti esemény, de egy világtörténeti eseménynek egy Magyarországon rendkívüli jelentőségű része, mint a Tanácsköztársaság 1919-ben. Ugye 20 éves sincs még a Komárai. És oly sok más írótársához hasonlóan, az egyébként később a kommunistákkal szemben rendkívül kritikus Márai, sőt szélsőségesen kritikus Márai, na akkor a Tanácsköztársaság híve. És élteti a kommunt. Ne arra gondoljunk, hogy valami jellemtelen alak, hanem egy fiatal ember, aki ugye nem látja át azokat a dolgokat, hogy ez mivel jár, ennek mik a mellékhajt.
Ezzel egy páron beleestek, nem? Hogy maga ez a szellemiség, ez az áramlat, ez így megfogta őket, és alapvetően jónak ítéltetett, de aztán látták, hogy a végrehajtási rész meg egyáltalán.
Így van, tehát hogy a gyakorlatnál fogyatkozás szemben a mondjuk úgy, a pozitív oldal. És ugye, amit mi nagyon könnyen ítélünk meg utólag, amikor már összerakjuk ezeknek a kutatások stb. Révén, ugye az összes mérlegét, akkor könnyen mondjuk azt, hogy hát hogy lehettek ilyen hülyék, de ők ott és akkor csak azt élték meg, hogy egy elavult, egy avittas régi világrend az eltűnik, és helyette valami jónak az ígérete születik meg, az más kérdéséhez nem szökken szárba, nem bontakozik ki. Tehát volt neki egy ilyen szakasza. Aztán viszont Márai, aki egyébként Kassa, az mindig is visszavágyott Kassára. Van neki egy verse egyébként, és szerintem én ezzel nagyon szívesen szoktam őt jellemezni, ugye nem költőként tartjuk számon elsősorban, bár vannak kiemelkedő versei, ugye gondoljunk a halotti beszédre, mennyel az angyal. Ezt írja, hogy este 8-kor születtem, fújt a szél, Kassát szerettem és a verseket, a nőket, a bort, a becsületet, és az értelmet, mert a szívhez beszél. Más nem szerettem, minden más titok, nem könyörgök, s ne irgalmazzatok. Ezt a néhány sort én nagyon szeretem tőle, mert picit így összefoglalja az életét, mert ez a Kassához nagyon ragaszkodó író, ez viszont gyakorlatilag világpolgárrá válik. Berlinben él egy ideig, Németországban, felbukkan Prágában is publikál, egyebek mellett, ne felejtsük el ugye a felvidéki kötődését, tehát ugye nem véletlen, hogy a csehszlovák vonalon is mozog, és meg is házasodik aztán 1923-ban konkrétan. Érdekes dolog ez a házasság is, mert Matner Lola, a felesége, ő izraelita vallású, maga Márai római katolikus, és ezért aztán polgári házasságot kötnek.
Aha.
Azért nincs egy házi házasság. Később aztán ugye a háború szorításában, a zsidó törvények szorításában megtörténik a katolikus házasság is, mert katolizál a felesége. Uh-huh. Itt is már tragédiák kísérik az életét, születik egy kisfiúk, aki azonban nagyon hamar meghal. És ez rettenetesen megviseli Márai teljesen érthető módon, tehát azt gondolom, hogy ezzel nincs mit magyarázni. Közben azonban jönnek az irodalmi sikerei. És ezek az irodalmi sikerek, ezek ugye növelik az ő egyébként is meglévő önbizalmát, gondoljunk az egy polgárvallomásaira.
Igen.
Szerintem talán legjobban jellemzi az ő életútját. Tagja lesz a Magyar Tudományos Akadémiának. És ugyanakkor ezek meg az írói sikerek mellé, ugye jön a magánéletnek ez a tragédiája, amit említettem, és közeledik a háború. És Márai rettenetesen el van borzadva ettől. Tehát számára a háború, nincs meg benne az a fajta lelkesedés, ami sajnos jó néhány embert elért, hogy a háború majd igazságot szolgáltat, a háború jó lesz. Számára ez egy megrendítő pillanat, hogy ez eljöhet, hogy ez nem normális dolog, hogy itt van. Végig csinálja természetesen, tehát nem megy el Magyarországról. Megvárja azt is Magyarországon, amíg a német megszállás megtörténik. És ugye ez nagyon szép mondat tőle, mintha március 19-én eltört volna bennem valami. Nem hallom a hangom, mint amikor egy hangszer megsiketül, azt mondják, fából készült hangszerekkel megesik ilyesmi. Ugye ez az a pillanat, amikor a végórákba hagyott itt Magyarország sorsa. És ezzel együtt még mindig itt marad, de hát 1948-ban nem bírja elviselni azt a fajta új világot, ami eljön, és emigrál. Amerikához szokták kötni az ő emigrációját, de nem oda megy először, hanem Posillipóba. De ez Nápoly. Ez a vízilabda csapatáról híres most már ez a vidék. Ott egyébként itt éri meg a Halotti beszédet, és a Halotti beszéd című versének van egy nagyon érdekes sorsa. 1951-ben írja ezt a verset, ha az emlékeim nem csalnak, és pár évvel később, ugye ebben benne van a emigránsok minden fájdalma, a szülőszőtől elszakadt ember minden fájdalma, a csalódottság, nagyon sok minden, és ezt itthon kiszúrják, és egyébként egy jobb sorsa érdemes embert, nevezetesen Tamási Áront vesznek elő, hogy akkor legyen szíves és írja meg, hogy lám-lám, így jár az, aki elmegy.
Oh.
És csalódik. És Tamási Áron megírja, nincs ezzel problémája Márainak, oda-vissza leveleznek. Tehát kritika ide vagy oda. De nagyon jellemző egyébként az is, hogy ezt az egészet, ahogy ő kezelte Márai, azt milyen eleganciával és távolságtartással tette, nem támadta direktben Tamásit, csak éppen arra utalt, hogy elég egyértelműen, hogy tulajdonképpen kedves barátom, te most nem a saját véleményedet írod, hanem hát része vagy valami.
Igen.
Hamarosan aztán szűkké válik számára Európa, és Amerikába megy, New York vár rá, 52-től 67-ig. Hát itt sem érzi magát itthon. Az európai kultúra rettenetesen hiányzik neki. És akkor itt éri 56. Akkor írja meg a Mennyből az angyolt. Ugye, ami egy szintén legendássá lett verse. Egy évvel később megkapja az amerikai állampolgárságot. New Yorkban megjelenik a San Gennaro vére című regénye. Tehát tulajdonképpen megvannak a sikerek, de 67-ben megint eltörik benne valami, ír egy végrendeletet, mi legyen a kézirataival. Nagyon fontosan ragaszkodik ahhoz, és érdemes erre kitérni, mert mai helyzetben különösen érdekes, hogy össz is a szovjet csapatok vonuljanak ki Magyarországról, ez mindennek az alapja, legyen meg maga a demokratikus választások, és ha ez megvan, akkor a Magyar Tudományos Akadémiánál helyezze a kéziratokat. De csak akkor. Ugye nem engedi, hogy bemutassák a műveit Magyarországon. A félreértés ne esik, nagy igény nincs rá a vezetés részéről. Csak pontosan tudja, hogy előbb-utóbb jön az enyhülés, és úgy van vele, hogy nem. Tehát amíg ők ott vannak, addig nem. És ez az örök vándor ismét Európa felé veszi a irány, Salerno következő állomása. Itt a Szabad Európa Rádióval is egyebek mellett kapcsolatban van. Fölmerül egyébként konkrétan a Gyulai Várszínház, hogy lesz, leadják egy munkáját a 70-es évek végén, de még mindig nem engedi. És mert még mindig nem találja a helyét se, hol irány San Diego 1980-ban. Tehát vissza Amerikába. Közben sorra jelennek meg ugye a Raplói, több év csúszással, tehát majd egy évtized csúszással jelennek meg a folyamatosan írt naplói, és hát itt San Diego-ban írja aztán a halál 1989-ben, ugye amikor már ő maga rákos beteg, meghal a felesége. A fogadott fia mindegy óra távolságról, aki tőle meghal, az öccse Géza. Na most ugye az öccse külön történet, az öccse Radványi Géza.
Igen,
ismert. És szerintem talán kevésbé ismert történet. Mindenki emlékszik, ha nem kell mindig Kaviár című filmre, Tomás Lieberre, ugye?
Igen.
Na hát ez egy filmsorozat volt. De valamivel azelőtt, ez a 70-es években készült, Radványi Géza forgatott egy nagy filmet, ugyanezzel a címmel, hogy nem kell mindig kaviár, ugyanezt a sztori dolgozta fel 1961-ben, amit aztán csak a 80-as években mutatnak be Magyarországon, de tulajdonképpen egy kellő áttételen eljutunk, hogy Márai Sándor és Tomás Lieben között is van egyfajta kapcsolatom, te fele gondolna elsőre. Na de nem is akarom elvinni ilyen mellékszába. Mégis, hát amit tudni lehet egyébként Márairól, hogy nagy valószínűséggel, de persze nem látunk a fejébe. A személyes tragédiái, a magánya mellett belejátszott öngyilkosságába talán az is, hogy már biztos volt benne, hogy akkor az itteni kommunista rendszer összeomlik. Tehát, hogy tulajdonképpen eljött az az idő, amit ő mindig várt 48-tól, hogy elmenjenek, hogy induljon egy új szabad Magyarország. És akkor gondolhatnánk azt, hogy igen, hogy hát a fizikai síkon ugye véget ér az ő élete, ugye nagy visszhangot vált ki az öngyilkossága, tehát 89 éves embertől. És akkor azt kell mondjam, hogy bizonyos értelemben elindul már egy második karrierje, tehát miközben ő már nem él. A művei talán soha nem látott sikereket érnek el másodszor is. Itt több dolgot fel lehet ugye hozni erről, hogy zsinórba jelennek meg külföldön. Hányszor elmondták, hogy a magyar irodalom legnagyobb csapdája, hogy ez a csodálatos nyelven, aki nem ért, az nem tudja megismerni a magyar irodalmat, mert ugye nagyon nehéz úgy adaptálni. Hogy mindig Molnár Ferencet hozzák föl pozitívumnak, hogy ő az egyetlen, aki a világ irodalomban is úgy azt a sikert el tudja érni, amit itthon. És már így a nyomában van, ugye 2006-nak volt a nagy szenzáció, amikor Londonban a gyertyák csonkigégnek meg a színpadi változatát bemutatják, óriási siker, és Jeremy Irons játssza a főszerepet. Tehát egy színész óriás. A halálának a 20. évfordulóján szobrot avatnak neki San Diego-ban, de nem is a szobor a lényeges dolog, hanem az, hogy a mai napig a műveit külföldön, Olaszországban, egyéb helyeken óriási sikerrel részben viszik színpadra, részben jelentetik meg, és hát ha lehet ezt mondani egy írónak 30 évvel a halála után, hát kiállta a próbát. Az idő próbáját. Nyilván még itt hosszú-hosszú idő fog eltelni, remélem 30 év múlva is fogunk róla beszélni.
Biztos vagyok benne.
De a 20. századnak azt gondolom, hogy egy legjelentősebb magyar írója, és akkor itt már az előbb idéztem a végrendeletét, akkor most néhány sort hadd idézek ebből betű szerint. Ugye a feleségének címezte, akit egyébként aztán túlélt, illetve a feleségének is Jánosnak, a fogadó fiának. Őriznek a kéziratokat, és egyszer Magyarországról elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és kötletétbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te, az örökös, természetesen elsősorban ma, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt Janikán fogad meg és csináld meg. És azért azt gondolom, hogy ebben a végrendben 67-ben vagyunk, tehát jóval a halál előtt, több mint 20 évvel később hal meg. Ez elképesztő felelősség van ebben.
Igen, így van.
És benne van még valami. A zseninek az az öntudata, hogy tudja, hogy ő értéket teremtett. Hiszen szerénykedhetne, ugye? De hát már diákkorából fönnmaradt állítólag egy olyan levele, ahol azt írja, hogy hát én tudom, hogy zseni vagyok.
Igen. Meg amikor kivágták az iskolából, azzal fenyegetőzött, hogy azt vágta oda, hogy majd fognak rólam még tanítani.
Ez egyébként igaza volt, jelzem. Ilyen értelemben, ha már április 11-ével megjön ez a közös pontja József Attilával, hogy nem középiskolás fokon, hát mára is sem középiskolás fokon.
Igen.
Hozzá kell még tenni, hogy nem volt könnyű természetű ember. Ez már kiderült nagyjából abból is, amit mondtam, de nem volt az a barátkozós, dörgölőzős típus, tehát tényleg elég nehéz volt a személyes kapcsolatokba kijönni vele. Ez nem azt jelenti persze, hogy lehetetlen, csak azt,
csak
hogy mondjuk úgy, hogy a zsenéknek megvan az a fajta
igen.
Öntudata, hogy az igazságához körömszakadtáig ragaszkodik. Félértésnelség voltak az életművőben tévedések, kinek lettenek volna 90 év alatt. Nem erről beszélünk, hanem arról, hogy egy páratlan író.
Nagyon jó, hogy beszéltünk róla, Csaba. Köszönjük szépen.
Hát bárha így ért volna véget az élete, de én azt gondolom, hogy azért ő fejében ott volt az, hogy ez a pártállam az eltűnt, és ő ezt megérte, és ilyen értelemben is aratott egy pici győzelmet, én így szeretnék rá gondolni.
Így is fogunk. Köszönöm még egyszer, szép napot.
Köszönöm a figyelmet, szervusztok.
Szia. Katona Csaba történésszel emlékeztünk Márai Sándorról, aki 30 évvel ezelőtt oltotta ki az életét 1989. február 21-én.
Mesél a múlt, rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.